kicsit komplikált dologról fogok beszélni, a gének működéséről, és én soha nem is gondoltam annak idején, amikor tanultuk a genetikát, hogy ez ennyire fontos dologá válik az orvostudomány minden egyes ágába. És bevetítem a 8 alapelvünket, és hogy gyakorlatilag ezek milyen kapcsolatban lehetnek a génekkel? Lehetnek-e kapcsolatban szerintetek a génekkel? Ez az epigenetika. Úgy hívják, hogy epigenetika. És erről a tudományágáról akarok beszélni az orvostudománynak. Ugyanis érdekes módon, hogy ez a 8 alapelv rendkívüli módon, és hogyha majd megfigyelitek, akik mondjuk így az orvostudományba szeretek elmélyülni, illetve az életmódba tulajdonképpen, meg fogtok lepődni, hogy napi szinten ontja magából, mind több és több információt ont magából az orvostudomány ezzel a 8 alapelvvel kapcsolatban. És mind jobban kiderítik, hogy milyen szoros összefüggésben van az egészségünkkel. Mi is az epigenetika? Tehát a genetikának az az ága, amelyik a környezetünk hatásával foglalkozik. Méghozzá azzal a hatással, hogy a környezetünk hogy... Tehát megemeled ezt a pohár vizet? Például ez a pohár víz megivása, vagy nem megivása, milyen kapcsolatban van az egészségünkkel? Tehát gyakorlatilag minden, ami bennünket körül, mert az epi azt jelenti, hogy körül. Tehát ami a gének körül van. Tehát mi van a gének körül? Minden. Elsősorban mi vagyunk, az agyunk, a testünk, és gyakorlatilag a levegő tisztasága, a szennyezettsége, és minden egyes szokásunk gyakorlatilag. Minden egyes. Tehát mondhatjuk, hogy az, hogy hogyan éljük meg ezt a 8 egészségfaktort, hogy milyen szinten harmonizálunk, tehát ez a finom hangolásba, minél inkább hangolódunk rá, annál több hasznát láthatjuk az egészségünkben. És amikor én 35 évvel ezelőtt, nem is 38, 39 évvel ezelőtt, amikor én genetikát tanultam, mi úgy tanultuk, hogy a gének adottak. Tehát gyakorlatilag ami a génekben meg van írva, az a te sorsod. És jó pár évvel ezelőtt örömmel kezdtem figyelni, hogy az orvostudomány ennek ellentmond, és mindig inkább ellentmond. És csak egy érdekes példa, hogyha például nekem hajlatták, az egyik szülőm rákos volt. Most, hogyha én ugyanazt az életmódot élem, mint ő, akkor valószínű, hogy én is rákos leszek. Tehát van egy 15-20% nagyobb esélyem, hogy rákot kapjak, mint például bármelyiketek, akiknek nincs felmenőágon rákos szüleje. Viszont ha mindkét szülőm rákos, és minél fiatalabban kapta meg a rákot, annál valószínűbb, hogy nagyon hajlamos vagyok, tehát genetikailag nagyon hajlamos vagyok a rákra. Viszont bármennyire is hajlamos vagyok a rákra, hogyha én egészséges életmódot élek, lehet, hogy soha meg se kapom. Persze ez attól is függ, hogy ezt a 8 alapelvet hány éves korában kezdi csinálni az ember. Ti még nem vagytok elkésve, de például gondoljuk el, hogy valaki mondjuk bypass műtét előtt áll, ez a nyílt szívműtét, amikor kicserélik a hosszú vereket, hát akkor is tudnék valamit csinálni az egészségével, nagyon-nagyon rákapcsol erre az egészséges életmódra, és főleg az étkezésre, és nagy eséllyel megszabadul a bypass műtéttől. Viszont milyen jó lett volna, ha ez a kritikus koszorús szűkület nem alakul ki egyáltalán, ha nem 50 éves korában kezdi el a vegán étrendet, hanem mondjuk 20 éves korában, ugye? Tehát mennyi bajtól óvnák meg magunkat, ha minél fiatalabban komolyan kezdenünk venni ezeket az egészségfaktorokat. Na most, mivel én a szombat gondoltam, hogy csak egy pár lelki gondolatot, tehát ez a Mózes 5. könyvében, a 28. fejezetben az áldás és az átok. És az áldásból akarnék tulajdonképpen csak az első három verszakot idézni, hogy mit jelent az engedelmesség. Engedelmesség nem csak a 10 parancsolattal kapcsolatban, hanem az egészség törvény. ugyanis az egészség törvényei, az a 8 alapelv, és gyakorlatilag a biológiai lényi törvényszerűségei ugyanannyira Isten parancsolatai, mint a 10 parancsolat. Így van, vagy nem? Ki gondolja, hogy nem így van? Nem, mert féltek meg akkor. Tehát azt mondja az ige, ha pedig szorgalmatosan hallgatsz, tehát az engedelmesség, hallgatsz az Úrnak a te Istenedek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor el főnek minden népénél felvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És akkor figyeljük meg. Akkor, hogyha hallgatsz, hogy reátszállnak minden áldások. Reátszállnak minden áldások. Olvassuk el az áldásokat. Rengeteg áldás. És megteljesednek rajtad, ha hallgatsz azt te Úrnak, az Istenednek a szavára. Na most, milyen szinten kell engedelmes lenni, ugye? 80%-ban elég? 90%-ban? Tehát angolul úgy mondják fine tuning, tehát hogy ráhangolódni, ugye? Tehát ugyanúgy, mint a 10 parancsolatra rá kell hangolódni, az egészségi törvényekre is rá kell hangolódni. Mert a betegségek nem a levegőből jönnek, hanem a rossz életmódunk határozza meg őket, hogy jönnek-e vagy nem jönnek. És azért örvendek, hogy a fiatalok vagytok, hogy nektek még időtök van, hogy ezt megéljétek, hogyha még van, tart az idő. És áld csak milyen gyönyörűen fordítja Károli. Áldás parancsol melléd az Urat a csüreidben, és mindenben, amire ráteszed a kezedet, és megáll téged az Úr. Nem folytatom tovább. Csak hogy a 10 parancsolat is úgy kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged. Tehát gyakorlatilag itt az engedelmesség tulajdonképpen szolgálatról szól. Hogy csak akkor lehetünk engedelmesek, tehát nem farizeus, hanem igazi engedelmesség. Csak úgy lehetünk igazán engedelmesek, ha az Urat szolgáljuk, ha ő a mi Istenünk, akkor automatikusan tudunk engedelmeskedni. Viszont, hogyha magunkat szolgáljuk, vagy egyéb dolgokat az életben, akkor tehetjük, illetve csinálhatjuk úgy, mint hogyha engedelmesek lennénk, és emberek előtt ez működni is fog, viszont az igazi, csak ezt erre akarom rá, hogy az igazi engedelmesség a szolgálatban. Tehát ha szolgáljuk az Urat, akkor az összes parancsolat, többek között az egészségügyi parancsolatok is automatikusan beérlelődnek az életünkben, és belülről kifele fognak megszületni. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a 8 egészségfaktor az élet törvénye. Így van? Lehet élni nélküle? Lehet, nem jól. És kevesen. Tehát az a 8 egészségfaktor ugyanannyira isteni, mint a 10 parancsolat. Tehát ez a Human Genome projekt, nem tudom, ki hallott az Human Genome projektről, mert... Tehát ez mondhatjuk, hogy egy fontosabb felfedezése volt az emberiségnek, mint az űrutazás, vagy bármilyen felfedezés. Mondhatjuk, hogy talán az egyik legnagyobb emberi felfedezés volt, amikor feltérképezték az összes DNS-ünk, tehát az összes kromozománkat, az összes kromozománkban az összes géneinknek a működését. És kezdetben úgy tervezték, hogy körülbelül ez kezdődött 1990-ben, és 2013-ig tartott. 2013-ban befejezték, és gyakorlatilag feltérképeztek minden egyes gént. És kezdetben azt hitték, hogy körülbelül 35 ezer génünk van, és kiderült, hogy csak 20-25 ezer génünk van, és hogy gyakorlatilag ezek a gének minden egyes dolgot befolyásolnak az életünkben. Azt, hogy például mennyi a várható élettartamunk, hogy például örököltük-e a hosszú élet gényeit, tehát 4 darab ilyen gén van a hosszú élet gényeit, vagy például milyen színű a szemünk, vagy a hajunk, vagy a bőrünk színe, vagy mennyi az IQ-unk, és akkor ezek mind genetikailag befolyásolók, és természetesen az egészségre vagy a betegségekre való hajlamaink is, ezek mind a génjeinkben vannak írva. Például nekem a szüleim nagyon betegek voltak, érrendszerű betegségben, apukám 35 éves korában meghalt, és már akkor nagyon-nagyon súlyos magasvérnyomása volt, és anyukám is fiatalon, és a családban rengeteg agyvérzés volt, rengeteg szívinfarktus, és fiatalon haltak meg. Akkor én mire számíthattam? Ugye? Ugyanerre. És szerencsém volt, mert egy frakciójában benne voltam a Human Genome projektben, és egy néhány, tehát pont amikor azokat a géneket térképezték fel, magasvérnyomás koleszterin gén, tehát például a koleszterin gént, a úgynevezett hamis hiperkoleszterin a gén, pont akkor térképezték fel, amikor én felajánlottam a szolgálataimat UC-ként a Human Genome projektben, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy amikor 6 gént feltérképeztek, akkor az én génjeimet is megnézték, és kiderült, hogy örököltem a magasvérnyomásra való hajlamot is, és a magas koleszterinre való hajlamot, ami azt jelenti, hogy az érelmeszesedésre való hajlamot. És én vegetáriánus vagyok, 22 éves korom óta, amióta kezdtem olvasni a Bibliát, viszont vegán nagyon későn lettem. Tulajdonképpen akkor azt hittem, hogy ha vegetáriánus vagyok, akkor minden rendben van, és hát akkor gyakorlatilag én engedelmes vagyok. Egészen addig, amíg a koleszterinám, ki tudja, hogy mennyi a normális koleszterin szint, addig jó, amíg nem kell, mi tudjátok. Hát mondjuk 4 alatt nincs infarktus, 4 fölött minden magasabb, minden inkább 4 fölött van, annál inkább veszélyeztetett az ember az infarktus szempontjából az agyi, vagy a szívinfarktus, vagy maga az érelmeszesedés szempontjából is. 4-4-5 volt a koleszterinám, amúgy pedánsan vegetáriánus voltam, nagyon-nagyon ritkán ettem állati terméket, és 49 éves koromban hirtelen felment 10-re a koleszterinem 4,2-ről 4,3-ról. Ez azt jelenti, hogy gén expresszió. Tehát az a rossz gén, amit örököltem, de csak az egyik szülőmtől szerencsére, azt mondjuk, hogy a hamis hiperkoleszterin gént örökölsz, mindkét szülőtől 20 évig élsz. Valószínűleg 40 évig, hogyha csak az egyik szülőtől örököltem. Na most én csak az egyik szülőmtől örököltem, és bizony vészesen felment a koleszterinem. Az az életmód kordába tartotta a gén, tehát a gén nem tudott exprimálódni, egészen 50 éves koromig. 50 éves koromban átmentem vegánba, és 10-ről lement 5-re a koleszterinem. De ez még mindig magas, azt mondjuk, hogy ez a koleszterin, a rossz koleszterin minél alacsonyabb, annál inkább védett az ember az érelmeszesedéssel kapcsolatban. És tudjuk, hogy 4 emberből 2, tehát az emberek 50%-a szív- és érrendszeri betegségbe hal meg, illetve az élete utolsó harmadát ennek a betegségnek a függvényében, rossz életminőségben fogja eltölteni. És akkor, hogyha fele, akkor 25%-a pedig rákban. Tehát azt jelenti, hogy ezek a hajlamosított tényezők a géneken keresztül egy adott pillanatban megjelennek az ember életébe, annak függvényében, hogy mennyire precízen pászította az életét ezekhez az egészségfaktorokhoz. Tehát mondhatjuk, hogy az embernek a sorsa, azt hittük eddig, hogy ezekben a génekben van megírva, viszont nem, hanem az epigenetika határozza meg a sorsunkat. Tehát az, ahogy mi megéljük az életünket és ezt a 8 egészségfaktort. Tehát ezek a DNS-ek, a kromozómák tulajdonképpen, a dupla helikoidális spirál, és a géneket úgy kell elképzelni, hogy picin-picin kis részei ennek a dupla helikoidális spirálnak, és minden egyes gén egy bizonyos fehérjét befolyásol, és a fehérjén keresztül határozza meg például a szemem színét, vagy a magasságomat, vagy a hajam színét, vagy bármilyen dolgot, például a betegségeimet is egy ilyen gén határozza meg. Hogyha extrémálódik. És akkor feltevődik a kérdés, hogy a human génomban végzett hatalma lenne kódolva, vagyis az én sorsom befolyásolhatatlanul a génjeimtől függ, vagy pedig tehetek valamit én is. Tehát születésünkkor akkor más és más esélyünk van az életre? Tehát mitől függ a sorsunk? Létezik akkor eleve a rendeltség? Mert akkor, hogyha a végzett hatalma bele lenne kódolva a génekbe, akkor bizony nem sokat tudnánk tenni az egészségünkért. Viszont a jó hír az, hogy igenis tehetünk el az egészségünkért, méghozzá az epigenetika törvényeit kihasználva. És az epigenetikai törvények közül kettő a meghatározó. Tehát tulajdonképpen mondtam, a környezetünk, a levegő, tehát ki lakik nagyvárosban, a levegő szennyezettségét nem tudjuk befolyásolni sajnos. A radioaktív sugárzás, a háttérsugárzást nem tudjuk befolyásolni. Az ózonlyukak, hogy fölöttünk vannak-e, mennyire vannak fölöttünk, nem tudjuk befolyásolni. Viszont ezt a 8 egészségfaktort, és ez több mint 90%-ot jelent az egészségünkre, azt mondják. És méghozzá, tehát két dolog. Tehát a környezetünk az első, amit nem nagyon tudunk befolyásolni, illetve befolyásolni tudunk, hogyha például falura költözünk. Például ide költöztük elekre. És hajtott csapott kapott, és ide költöztük elekre. Így nem szennyezett a levegőt. Vagy a másik dolog, az örökölt vagy ápolt, rossz vagy jó szokásaink, és akkor direkt pirossal jelölte meg a szokásainkat. És az egyik szokás például a gondolkodás. És akkor, hogy a gondolkodásunk egy időben nem is tudtam elképzelni, hogy az, ahogyan én gondolkozom és érzem az életemet, befolyásolja a génjeimet. Tehát egy gondolat visszahat a génjeimet. És kifejeződésre juttathat, illetve elnémíthat jó vagy rossz géneket. Tehát ez egy eléggé félelmetes dolognak tűnik, viszont nagyon logikus, mert minden a gondolatainkban dől el az egész életünk. Tehát tulajdonképpen az az érzelemvilág, amit az agyunkkal megengedünk a szívünkbe, ez az érzelemvilág eldönti a géneinknek az expresszióját. És az egész mikrokörnyezetet, amiben a génjeink kifejeződésre, vagy kifejeződésre jutnak, vagy nem jutnak kifejeződésre. Tehát gondolkodásunk és minden egyéb szokásunk, ezek legnagyobb részt meghatározzák a jövőbeli egészségünket, tehát a sorsunkat. Tehát a szokásaink az életmódunkban, táplálkozás, most a 8 alapelvet felsorolom. És ezt nevezik nutrigenomikának. Tehát az, ahogyan én mit eszek, mennyit eszek, mikor eszek és mikor nem eszek, ezek merően befolyásolják a géneim kifejeződésre jutását. Tehát ez a tudományág a genetikába, az orvostudomány genetikába, a nutrigenomika. Tehát a nutri az a táplálkozás. A nutríció tulajdonképpen az a táplálkozás. Tehát a nutrigenomika, a mozgás, majd egy érdekes tanulmányt fogok bemutatni egy kicsit később, vízfogyasztás. Például az, hogy nőknél mutatták ki a Loma Lindai Egyetemen, hogy azok a nők, akik legalább másfél liter vizet fogyasztanak, tehát 6-8 pohárral, 50%-kal csökken a szívinfarktus kockázata. Ez az egyetlen egy dolog, hogy fogyaszt eleget a valószínű férfiaknál is, de ezt nőkön végezték el, úgyhogy elképzelhető, meg hogy győződ a férfiaknak is érdemes vizet fogyasztani. Akkor a napozás, ugye a napnak a számtalan pozitív hatása. Akkor a mérték, a mértékletesség, tehát főleg az egészségszokásnak az a része, hogy például vacsorázunk. Tehát a lehető, tehát amit az egészségünk ellen tehetünk, a lehető legnagyobb rossz az, hogyha vacsorázunk. És eddig nem is gondoltuk. Két Nobel-díjat adtak ezért. Ellen White már 150 évvel ezelőtt ezt elírta. Két Nobel-díjat adtak, 2016-ban és 2017-ben. Akik gyönyörűen körülírták ezt az egyszerű dolgot, amit Ellen White mondta, hogy hát a késői evés az tulajdonképpen olyan betegségeket vezet, ami halálos lehet. Emlékeztek erre az idézetre? Ki emlékszik? Csak egy? Hát akkor olvassátok szorgalmasan.
Mi volt az, aki Nobel-díjat?
Egy japán 2016-ban Yoshiyuki Oshumi és Michael Rosbach, még két amerikai, de azoknak többinek a nevére nem emlékszem. Tehát még kettő. Ez 2017-ben. És tulajdonképpen ez a fő dolog, hogy tulajdonképpen a szakaszos bőjt, ezt úgy hívják, tehát a szakaszos bőjt, hogyha például egy étkezést kihagyunk a háromból, hogy akkor most melyik étkezést hagyjuk ki? És persze a tudósok eddig azt mondták, hogy bizony a reggeli ki, hát egyszerűbb a reggeli kihagyni, mint a vacsorát, ugye? Így van? Könnyebb a reggeli kihagyni? De próbáltam a vacsorát kihagyni. Azzal érünk valamit. Tehát, hogyha vacsorát, tehát gyakorlatilag azt is elvágyni mondja azt is, hogy ha netán mindenképpen vacsorázni akarunk, akkor az utolsó étkezés nagyon korán, minél, tehát néhány órával lefekvés előtt, és a legkönnyebb étkezés legyen, csak valami gyümölcs, vagy például kétszersű gyümölcsel, vagy valamilyen növényi tej. Emlékszünk rá? Na, nektek nem tűnik olyan nagyszerű dolognak, de én most már 35 éve figyelem ezt a jelenséget az orvostudományban, és tényleg, hogy az orvos, újra felfedezi az orvostudomány ezeket az egyszerű életmódbeli szokásokat, amikre mi adventisták fél pipa babot nem adunk. Meg kell, hogy mondjam. Fél pipa babot nem adunk. És egyrészt ezzel rosszat teszünk az embere, magunk ellen is dolgozunk, mert valószínűleg nem vagyunk sokkal egészségesebbek a világiaknál, és a világiak ellen is dolgozunk, mert tulajdonképpen nem csak nekünk adatot ez a áldás, hanem ez azért adatot nekünk, hogy aztán mi tovább adjuk. Szóval itt rontjuk el sokszor az életünket. Na, vissza pihenés. Az egészség lelki vetülete, tehát a 8. alapelve a bizalom, tehát meghatározzák az egészség sorsunkat. A géneinken, vagyis meghatározzák a génexpressziót, vagy ezt a közel 25-30 ezer gén expresszióját. Tehát szokásaink, a mindennapi szokásaink egyáltalán nem közömbösek egészségünkre, hanem meghatározzák azt. És a szokás mostantól kezdve nehogy azt mondjuk, hogy egy közömbös dolog, hanem a szokás információ. Az, hogy mit teszek és mikor teszek, az egy információ. Az nem egy kalória, meg vitamin, hanem egy információ, ami visszaad egészen a génjeinkig. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk egy inger a génjeinknek, egy pozitív vagy egy negatív inger. Vagy egy jelzés, egy jel tulajdonképpen, egy biokémiai jel, amely vagy be, vagy kikapcsolja a géneket. És akkor minden látni fogjuk, hogy ja, és hogy szokás. Tehát nem tudom, ki írta, én írtam ismerte a szerző, de lehet, hogy valaki tudja, hogy ki találta ki ezt a gondolatot, hogy vesel egy gondolatot, és aratni fogsz egy cselekedetet. Vesel egy cselekedetet, és aratni fogsz egy szokást. Szokás. Vesel egy szokást, és aratni fogsz egy jellemet. És vessel egy jellemet, és aratni fogsz egy sorsot. Nagyon tetszik ez az idő. Egy híres tanulmány, körülbelül 15 évvel ezelőtti, ez a Danish Spring Study, tehát LPT ikreket hasonlítottak össze, mondjuk 30 éven keresztül. Az LPT ikrek annyira hasonlítanak egymásra, hogy még a sorsuk is megegyezik, hogyha kb. Ugyanabban a környezetben élik le az életüket. Tehát annyira, hogyha például a házasságunk kére sikerül, akkor mindkettőnek kére sikerül. Szóval annyira hasonlítanak egymásra, hogy mint kecsep víz. És kiderült, hogy nem a genetika a meghatározó az egészség sorsunkban, hanem csak 10% van. Sajnos 10%, de annyit el lehet viselni a gének kifejeződésre jutásába. 90% az epigenetika, tehát a géneket környező, körbevevő egészségszokások. Tehát a környezet. És akkor a professzor úr, aki összefoglalta ezt, ez egy idézet, tehát a humán génom elképesztően komplex és dinamikus, mondja a professzor úr, amelyben gének állandóan be- és kikapcsolódnak. Attól a biokémiai jeltől a szokás. A jel. A szokás. Tehát a jeltől függően, amit a testtől kapnak. Amikor a gének bekapcsolódnak, génexpresszió, olyan fehérjék keletkeznek, amelyek már máshol fejti ki hatásukat a testben. Csak egy érdekes dolog, hogy a Szubszaharában észrevették a tudósok, hogy több mint 90%-ban meghaltak a gyerekek egészen pici korban, közvetlen születésük után, valami súlyos fertőzésben. És nem tudták elképzelni, mi okozza ezt, mert a környező megyékben ez nem történt meg, csak abban az egy megyében. És akkor egy amerikai egyetem tudósai kiköltöztek oda, és rájöttek, hogy tulajdonképpen egyetlen egy elem, a cink. A cink hiányos volt a talajban. Tehát olyan kevés cink volt, hogy gyakorlatilag már az anyák szervezetében alacsonyulnak. És a gyerekek cinknél. A cink tudjuk, hogy több mint 400 enzimetnek a meghatározó része, és cink nélkül az immunitásuk nulla. És kezdték pótolni az anyák szervezetében, és aztán a babák szervezetében, közvetlenül születés után kezdték pótolni a cinket, és teljesen megszűnt ez a korság. Tehát egyetlen egy dolog mennyire sokat jelent egy egészségszokás, hogy úgy mondjam, mennyire sokat jelent az ember életében. Tehát a fehérjésejtek termelődésért felelős gén, tehát főleg ezt a gént befolyásolja negatívan a cinkhiány. Tehát ez a katalicidin gén, úgy mondjuk, hogy ez az antibiotikumos gén az ember szervezetében. Hát hogy hogyan történik meg? Hát a metiláció, de ez egy kicsit komplikált, erre már nem szeretnénk kitérni, mert úgyse fogjuk megjegyezni. Tehát ez a génaktiváció indukálódott, és ezt direkt olvasom, mert most nem sokára kitérek erre a tanulmányra. Tehát ez a génaktiváció indukálódhat izom összehúzódáskor, tehát csak azzal, hogy akaratlanosan összehúzzuk az izmunkat, valami tevékenységet végzünk, tehát ez a génexpresszió. És ez a kontrakció indukált génaktiváció csak egy láncszeme annak a folyamatnak, amely aztán újra programozza az izomerőt. És nézzük meg ezt az érdekes tanulmányt. Tehát sportolókat figyeltek meg, és egy olyan önkéntes sportolókat, akik vállalták ezt a tanulmányt, és csak az egyik lábukat kellett mozgassák, és erősen kellett pedálozni, 45 percig, 4-szer hetente, 3 hónapon keresztül, de csak azzal az egy lábukkal. És azután tűbiopsziával, először tettek tűbiopsziát, megnézték a génexpressziót, és aztán a végén, a 3 hónap végén újra tűbiopsziával, a vastus lateralis úgy hívják ezt az izmot, ebből vettek, ez a legnagyobb izom, a kvadricepsnek a legszélső része, és kiderült, hogy több mint 5000 gén befolyásolt ez a 3-4 órás edzés. De csak abban a lábában, amelyeket mozgottak. Tehát, hogy elvisz, hogy milyen egyszerű dolgokon múlik, és ezek mind pozitív dolgok. Tehát például az energia anyag cserében, tehát ebben a jó lábában az ember sokkal több mitokondriumot szerzett. A mitokondriumok ezek a sejtben az energiatermelő, tehát mondta, hogy a sejtek kohói, tehát ott történik meg az energiatermelődés. Tehát sokkal több és sokkal egészségesebb mitokondriumok voltak felhasznált lábban, mint a felhasználatlan lábban. És több mint 5000 ilyen gén, tehát például az inzulin rezisztencia a használt lábban sokkal jobb volt, mint az inzulin érzékenység sokkal jobb volt az egészséges lábban, mint a nem használt lábban. És a gyulladás is, a jobb lábukat használták, tehát a jobb lábukban sokkal jobb volt a gyulladásos paramétereknek a szintje, mint a másik lábukban. Tehát, hogy például, mert tudjuk, hogyha az első a nutrition, a második az exercise, ugye? Tehát a felsorolt 8 egészségfaktorban, hogyha ezt az akronimot veszük, hogy New Start, akkor NE az E. És valóban talán az egyik legfontosabb a mozgás meg a táplálkozás. De mit gondolunk, hogy mennyivel fontosabb a táplálkozás a mozgásnál? Na, csak egy. 4-szer. 4-szer. Tehát, hogy meghatározó. A táplálkozásnál csak egyetlen egy dolog fontosabb. Az, hogy hogyan gondolkozunk, hogy hogyan reagálunk az életre. Ez a híres professzor azt mondta, hogy a génjeink a nekünk osztott kártyalapok, mármint hogy az élettől kaptuk ezt a 25 ezer gén. Az epigenetika az, ahogyan meglátszuk őket. Tehát, hogy betartjuk a 8 alapelvet, vagy nem tartjuk meg. Mozgunk eleget, helyesen táplálkozunk-e, stb. És pihenünk eleget, ugye? Szóval. És egy másik professzor azt mondta, hogy az epigenetikával kapcsolatban, hogy a gének a nekünk osztott kártyalapok, a gének tulajdonképpen a fegyver, csak a fegyvert tartom a kezembe, de én határozom meg, hogy meghúzom a ravaszt, vagy nem. És a ravaszt akkor húzom meg magam ellen, hogyha nem tartom be ezeket a... Egypeti ikrek, mondtam, hogy ezek, tudjátok képzelni, hogy ezek egypeti ikrek? Hasonlítanak egymásra? Csak az epigenetika. Tehát ezek a Harvardi Egyetemnek a menzáján étkeztek, és ugyanabban a betegségben kezdenek meghalni, mint az emberek. Ezt pedig egészséges egértápot kapott. Igen. Hát ennek már nem sok van hátra. Ez legalább egyharmadával többet fog élni, mint az. Két egypetői iker, és ez így van embereknél is, mint több tanulmány látnak világot, amikor bebizonyosodik, hogy például külön kontinensen egészen más életmódot élő egyfajta ikrek szinte összehasonlíthatnak genetikai szempontból. Például két hölgyet hasonlítottak össze, és akkor például 3 éves korban ezek a pirosak, ezek a metilációk itt. A metilációk azok a rossz dolgok, tehát ahogy idősödünk, de nem lenne szabad, hogy metilálódjunk, de metilálódunk, ha idősödünk, és nem tartjuk az egészségszabályokat. Viszont, ha betartjuk az egészségszabályokat, 100 éves korunkban nem muszáj ennyire metiláltak legyenek a génjeink. Ugye? Értető? Tehát a 3 éves gyereknek körülbelül így néz ki a metiláció. Van egy nagyon enyhe fokú metiláció, de nagyon, tehát elenyésze összehasonlítva például a felnőttnek a DNS metilációjához, tehát a metilációs különbségek. Tulajdonképpen a metiláció az a folyamat, amivel károsodnak a gének. Tehát ahogy piros és nagyon piros, ott nagyon-nagyon metilálódtak a gének. Tehát valószínű, hogy tehát például így néz ki, tehát a rákot befolyásoló, mert a rákot majd látjuk később, több száz gén együtthatása befolyásolja. Tehát több száz gén, hogyha metilálódik, akkor ilyen piros. De a jó hír az, mert látjuk, hogy a tanulmány kezdetén, amikor rákos betegeket figyeltek meg, a tanulmány kezdetén nagyon metiláltak voltak az emberek génjei. És 3 hónap alatt eltűnt a metiláció. Nem mutatom. Tehát ez az ornis tanulmány, ez a dinornis, ez egy ilyen, még az életében bevonult az orvos történelembe, és amúgy egy ilyen keleti filozófiát tanító, illetve szal, ő egy jó, tehát nem ismerik a jóvát. Ez semmi köze nincs a kereszténységhez. De úgy látszik, hogy ezek az emberek sokkal érzékenyebbek az élet dolgaira, mint mi fehérek, akik úgy mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Tehát a prostatarák tanulmány 2006-ban, és olyan prostatarákos betegeket figyelnek, akiknek tűbiopsziával igazolódott a prostatarák, illetve az a bizonyos PSA, ami a prostataráknak a markere, az pozitív volt. Mennyire fontos a prostatarák? Hát a férfiaknál a tüdőrák után a leggyakoribb, ugyanúgy nőknél a mellrák, a leggyakoribb a tüdőrák után a tüdőrák visz el a legtöbb ember. Tehát a második, mondhatjuk, hogy a férfiaknál a második leggyakoribb rák, tehát egy fontos tényező. És a San Franciscói Egyetemen figyelték meg ezeket a betegeket, és még 3 híres egyetemen, tehát egy ilyen multicentrikus, úgy mondjuk, hogy egy ilyen multicentrikus tanulmány volt, és urológiai klinikák, ezek mind klinikák voltak, tehát a orvos tudományi egyetemek voltak, és 94 beteget vettek gorcső alá, és 3 hónap alatt, miután egy bizonyos életmódváltoztatásra fogták őket, megnézték még egyszer 3 hónap múlva a génexpressziót, illetve a metilációs különbségeket, illetve a PSA, tehát ez a PSA, ez a prostataspecifikus antigén, ami a prostataráknak a markere. És akkor, hogy a nutrigenomikai, mennyire sokat ér a táplálkozás. Egy növényi alapú étrendre, és mondhatjuk, hogy a mérsékelt testedzés, tehát akkor minden nap 30 percet kellett gyalogolni, stresszkezelő technikák, tehát ilyenkor pszichológusok foglalkoztak a betegekkel, és többnyire, amikor már rákos a beteg, akkor többnyire negatív érzelmek sokasága van az ember életében. És érdekes módon, hogyha egy helyes gondolkodással és az élethez való pozitív hozzáállással megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, akkor ezek a negatív érzelmek is elnyúlnak. Tehát ezt nevezik kognitív viselkedés terápiának, ez a kognitív behavior treatment, ami tulajdonképpen rendkívül módon biblikus. Tehát csak hogy sajnos, hogy nem bibliai, nem lelkészek fedezték fel, hanem természettudományos okoskodással rájöttek arra, hogy a Bibliának mennyire igaza van, de ezt csak zárójelben jegyeztem meg, tehát ez jelenti, hogy stresszkezelő technika, és heti segélycsoport, ugyanis az emberek nagyvárosokban, főleg Nyugat-Európában rendkívül egyedül vannak, és akkor, hogyha legalább egyszer hetente össze lehet hozni őket, ez a szociális együttlét rendkívül sokat ér egészségileg. Természetesen ezek az emberek, mivel egy sorsúak voltak, foglalkoztak egymással, telefonálgattak, aztán egymásnak bíztatták egymást, hogy tartsák az étrendet, azért egyedül kellett, hogy tartsák. Igaz, hogy az egyetemekről kiszállították a finom vegán kaját, kiszállították nekik reggel, délbe, este, de akkor is kísértve van az ember, hogyha más ízekhez van szokva, akkor kísértve van, hogy egyéb dolgokat is egyen, mint az engedélyezett dolog. És akkor három hónap múlva tulajdonképpen 501 gén befolyásolta a prostatarákot. Ezek közül 453 gén, ezek az aktivátor gének. Tehát ezek a rákra hajlamosító gének. És ez a 48 pedig a tumorszupresszor gén. Hát tulajdonképpen ahhoz, hogy ne kapunk rákot, a tumorszupresszor gének a fontosabbak. Ha azok jól működnek, és megtörténik a génexpresszió, nem folytom el helytelen életmóddal a génexpressziót a tumor szupresszor génekben, akkor tulajdonképpen ez kikapcsolja a tumor aktivátor géneket. Érthető? És akkor három hónap, tehát mikor beindult a kezelés, akkor mind a 453 aktivátor génbe volt kapcsolva, és a jó gének pedig teljesen ki voltak kapcsolva. Tehát egyetlen tumorszupresszor gén sem működött. És három hónap alatt teljesen megfordult. Tehát a génexpresszió teljesen három hónap alatt. Tehát, hogy mennyire hálásan reagál a szervezet egy helyes életmódra. Akkor nem sokkal később, ez az Elizabeth Blackburn egy évvel, tehát 2008-ban kapta meg a Nobel-díjat a telomeráz enzim felfedezés, illetve a telomeráz enzim fontosságáért. A telomerek azok a kis kapszulák, amik el tudjuk képzelni, tehát a dupla helikoidális DNS-t, ahogy egy kromozóma a végződik, alul és felül úgy végződik, hogy egy ilyen kapszulába végződik, mint egy cipőfűző. Így néz ki a telomer. És a telomerek karbantartásáért ez a telomeráz enzim felel. És ezt a telomeráz enzimet fedezte fel, illetve ennek a működését, hogy hogyan működik a telomeráz enzim. És együtt Dean Orvissal 2009-ben csináltak ugyancsak egy három hónapos tanulmányt, amikor megfigyelték azt, hogy egy teljes vegán étrendre áttérő betegek három hónap alatt 30%-kal megemelkedett a telomeráz enzim és telomeráz enzim expressziójáé, tehát a telomeráz enzim az egy fehérje, azt egy gén befolyásolja, tehát annak a génnek az expressziójáé, három hónap alatt teljesen pozitív módon befolyásolta. Tehát azért, hogy nézzük meg azokat az embereket, akik törődnek egy kicsit egészségükkel, csak annyit, amely ez az élet kér. Úgyhogy hogy van most már egy kifejezés is erre, hogy ortorexia. Tehát az anorexiáról hallottatok? Anorexia nervóza, amikor annyira nem eszik a hölgy, hogy teljesen lesoványodik és éhen hal. Hát az ortorexia tulajdonképpen ez is egy betegség, mikor az ember már átesik a másik oldalra, és már vallást csinál magának az egészséges életmódból. Tehát az egészséges életmód egy eszköz ahhoz, hogy tudjuk élni. Tehát nem kell túlságosan sokat foglalkozni, mert az ember átesett a másik oldalára, amikor már túlságosan sokat foglalkozik önmagával. Tehát három hónap alatt szignifikánsan megnövelte a telomeráz aktivitását. Ezt teszi még a mozgás, a D-vitamin, kiderült, hogy a D-vitamin, és most már minden 8 alapelvünkről, még a gondolkodásról is most már bebizonyosodott, hogy akiket helyesen kezeltek ezzel a kognitív viselkedés terápiával, azoknak a génexpressziójuk megváltozott. Tehát mennyire fontos az, hogy ne engedjünk meg negatív érzelmeket az életünkben. Ez a David Sinclair, ez a harmadik tudós, ez jelenleg is, hogyha akartuk, akinek jól megy az angol, és szívesen hallgat ilyen érdekes előadásokat, rengeteg, a YouTube-on rengeteg előadása van Sinclairnek. És az élet meghosszabbításával foglalkozunk most jelenleg. Tehát azokat a főleg nem annyira életmód, hanem inkább gyógyszereket használ, amivel megnöveli, tehát az először az ő kísérleti állatkáinak az életét megnöveli. Az egyik az a resveratrol. És még egy pár ilyen molekulát felfedeztek, ami tényleg működik emberben is. És ez a resveratról, ez egy antioxidáns, egy növényi antioxidáns, ami a nagyon sötét színű gyümölcsökben van, például a szőlőben. Ők a valamelyik kaliforniai nagy kékszőlőből vonták ki a rezveratrolt, és egérkéket először a harvardi menzán jól meghízaltak, tehát olyan sárga egerek lettek, tehát olyan duci, szép sárga egerek, akik nagyon szívinfarktus, agyinfarktus, pont ugyanazok a betegségek, amiket az ember kap, csak ez nagyon gyorsan zajlik le egy egér életében, tehát nem kell évekig figyelni, mint ahogy mi az embereket figyeljük évekig. Hát ott pár hét alatt gyakorlatilag megtörténnek ezek az anyagcsere elváltozások, ami miatt aztán ők megbetegszenek. És ezt a gént figyelték, ezt a szirtengént, ami a szirtőimetű fehérjét, tehát hogyha exprimálódik, és ez jó, hogy exprimálódik, a szirtőimetű fehérje mindenféle jó dolgokat csinál az ember szervezetében, hogy akkor a jól működő szirtek gén egérkék sokat értek. Tehát leérték az életük nagy részét. És mondhatjuk, hogy emberben is, hogyha mondjuk megnéznénk a szirtek gén szintünket születéskor, hogyha jól működő szirtői fehérje van a szervezetünkben, akkor jóval többet érünk, mint hogyha ez nem működne olyan jól, ez a G-rendszer, ez a szirtői, de érted? Tehát főleg a mitokondrium akkor a hat, és minél több szirtői kerül a vérbe, annál több energiánnyel is van, annál könnyebben fogy az ember, akkor ezek a hasi zsírpárnák eltűnnek, annál frissebb az ember, és tulajdonképpen a fele egérkét a helytelen, nagyon zsíros táplálkozás mellett rezveratrolra fogták. Tehát az volt a két csoport között a különbség, hogy az egyik csoport kapott rezveratrolt. És egy pár héten belül teljesen meggyógyultak. Tehát a lelassult anyagcseréjű, krónikus fáradtságba szenvedő egerek, akik aztán már nem is nagyon álltak be a mókuskerékbe, tehát hogyha egészséges az egér, akkor szeret mozogni, és akkor beugrik a mókuskerékbe, és egy jó ideig feláldozott magának. Mondom, szívinfarktus, agyinfarktus, kettes típusú cukorbetegség, rák, tehát ez nagyon gyorsan jelentkezett az egérkék életében. És csak a rezveratrollal gyakorlatilag pár hét alatt teljesen meggyógyultak az egerek. Egyetlen egy, mint a cím, emlékeztek rá. Tehát ez a rezveratroll mennyire visszahatott. És hogy egyetlen egy antioxidáns, tehát hogy képzeljük el, hogy a zöldségek rendkívül fontosak, abban sok antioxidáns van, az állati termékekben nincsenek antioxidánsok. És a növényekben annál több antioxidáns van, minél inkább a sárga árnyalattól a liláig, illetve a sötét kékig, tehát például egy áfonyában sokkal több antioxidáns van, mint egy almában. Egy almában sokkal több antioxidáns van, mint egy banánban. És főleg a héjukban van, tehát a szőlő héjában, ennek a szőlőnek a héjából, meg a magjából vonták ki. Tehát hogyha télen megtehetjük, akkor vegyünk egy kis szőlőmagot, és érdemes kótolja azt az antioxidáns, ami nem nagyon van meg a téli gyümölcsökben. Tehát hogy akkor kék szőlőből például, egy egri mikavérből eldobják a szőlő héját, a szőlő magját is, meg a héját is. Tehát ilyenkor, egy ügyes technológiával mikronizáljuk, megszállítjuk és mikronizáljuk, tehát egészen pici apróval, tehát azt mondja, 40 mikron alatt, már olyan apró, hogy akkor már nagyon-nagyon megnő a felszívódási terület, és nagyon sok felszívódik a tápcsatornából, hogyha nem nagyon gyullad a vérrendszerünk. Tehát, hogy ezzel az egyszerű dologgal azért mennyire fontosak a gyümölcsök, ugye? Hát azért mondják a tudósok, hogy ne kell lenni a szivárvány. Sárgától, a piros, egészen a sötét színekig, a liláig. Na és akkor itt összefoglaltam, hogy tulajdonképpen így néz ki a 8 alapelv, ami szinergikus. Tehát szinergikusnak mondjuk az orosz tudományban azokat a gyógyszereket, amelyek egyéb, tehát például, hogyha szedek egy vérnyomás csökkentőt és egy koleszterin csökkentőt, ez szinergikusan hat azokra a génekre, amelyek aztán az érvelhártyát védik. Tehát mondjuk, hogy mind a kettőnek így szinergikus hatása van az endotélium diszfunkció megelőzésére. Hát ugyanúgy a 8 alapelv is szinergikus, tehát egyik erősíti a másikat. Tehát nem elég, hogyha egyet megtartunk, vagy mondjuk hetet, hanem mind a 8-et és minél jobban meg kell tartani. Tehát rá kell hangolódni, mert akkor ez meghálálja, és az össz egészségünk annál jobb lesz. És akkor, hogy tehát ez a szinergitás. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben az életben minden mindennel összefügg, és nem tudjuk elég hangsúlyozni a hozzáadásnak a fontosságát. Tehát ugye ez a szobor mutatja, hogy a szokások, tehát a szokások tulajdonképpen a rabszolga felszabadításról szól ez a szobor, hogy a Spartacus felszabadított a rabszolgákat. Tulajdonképpen ilyen láncokkal, a helytelen szokások bennünket ilyen láncokkal tartanak fogva. És ezeket a láncokat csak egyetlen egy személy tudja az univerzumban felszabadítani. És hát erről szól az életünk, hogy próbáljuk szolgálni ezt a szemét. És akkor csak egy érdekes dolog, hogy a D-vitaminnal kapcsolatban több mint 2000 gén expressziója felelős, tehát érdemes télen enni D-vitamint, mert télen nincs elég UV-sugárzás. Tehát mondhatjuk, hogy most még van, tehát most még ki lehet használni, de már szeptember végén itt a mérsékelt égőben, ahol mi élünk, itt eltűnik a... Tehát napsugár van, csak nincs UV-vő hatása, tehát nem csinál D-vitamint a szervezetben. És akkor 4. október-novemberben jönnek a fertőző betegségek, mert akkor már nagyon alacsony a D-vitamin szintünk. Úgyhogy érdemes ennetek D-vitamint. A Covid-dal kapcsolatban egy érdekes tanulmányt csináltak több egyetemi központban Amerikában, és azokat a Covid betegeket figyelték, akik vagy meghaltak, vagy lélegeztető gépet, tehát a legsúlyosabb formákat. És több mint, tehát a D-vitamin, tehát megnézték D-vitamin ellátottságban az alsó percentilist, meg a felső percentilist. Tehát ezek mind, több mint 94%-ban a D-vitamin ellátottság alsó percentilisében voltak. Tehát, hogy egyetlen egy vitamin képes megvédeni az embert a Covid ellen. Tehát ez most valószínűleg egyszerre fog érni a Covid a második hulláma, meg az influenza is, meg többnyire október második felébe, tehát addig érdemes akkor plusz D-vitamint fogyasztani. És akkor tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani, és hogyha van valami kérdésetek, mert ez még sokáig tartana, akkor szeretném egy kicsit interaktívabbá tenni, mert elhangoztatottam. Visszavétel vagy kérdés van.
Az előző egy-két diával ezelőtt, amikor volt az a legerekről a tanulmány, akkor csak annyi a rezveratrolnál. Csak annyi volt a különbség, tehát a étrenden nem változtottak?
Csak. Aztán ez Nobel-díjra is volt, tehát felfedeztetik a Nobel-díjra, mert évekig csinálta ezt, és hát ez egy nagy felfedezés volt az emberiség történelmében. Tehát a GlaxoSmithKline, az az egyik legnagyobb gyógyszergyár, meg is vette azt a rezveratról, hiszen szép szintlettől, és több 800 millió dollárba került. Aztán nem jött össze, mert közben, ahogy megjelent a tanulmány, legalább 10 cég hasonlóan profi rezveratról kezdtek gyártani. Az a baj, és akkor láttam a CNN-en a riportot, valami a riporternél megkérdezi Sinclair-t, hogy na, akkor megvan a hosszú élet titka. Hogy akkor itt van, és akkor ott volt az a bor, amit abból a szőlőből vontak ki. És akkor azt mondta, hogy mennyit kéne ígyünk, hogy akkor 30%-kal rögtön megnövekszik. 35%-kal többet értek a rezveratókkal egyébként. És akkor gyorsan kalkulál a professzor, és mondja, ilyen 264 hóra. És akkor azt mondja, ez egy év alatt? Mondjuk egy év alatt is sok ennyi volt megvinni. De mondta, nem, ez egy nap alatt. Tehát annyi, rengeteg rezveratót kaptak. Tehát ez nagyon drága. Azért finomított rezveratról ilyen nagy mennyiségben, szóval húzósága van. Ezzel nem csak rezverat volt, hanem például ott van a szőlőben 2000 polifenol van a kék szőlőben. A rezveratról kívül, és ez mi szinergis hatás. Tehát egyik antioxidáns erősíti a másikat. Tehát abban élet van. Tehát azért mondjuk, hogy az a nyers ételben abban élet van. És igen, akkor ez a válaszom. Tessék. Akkor hajlamos, hiszen
belekapcsolódik. És akkor előjön,
viszont megelőzhetjük. És meg is gyógyíthatjuk. Tehát, hogyha ezt az életmódot elkezdjük, ezt a teljesítési növényrendet, és mind a 8 alapágat, és egy kicsit még erősítünk is a kis bőjtát, meg még egy pár hátáli kiegészítővel, nem létezik cukorbetegség, amit nem lehetne meggyógyítani. Hát nem csak, hogy megelőzhető, hanem meggyógyítható is. Tehát az a nagyszerű ez a egész dolog, amit Lálléki csinálna. Igen? Kielégítő volt, vagy akartál még mondani valamit? Igen. Igen, és szóval, hogy például az, hogy kihagyni a vas. Tehát ugye nem vacsoráztuk le. Hát, aki akar, azt nem kötite búzsba az embereket, de javasoljátok, hogy ne vacsorázzatok. Például ez is egy nagyszerű dolog.
Mikor a legtöbbeknél ott
is kifejezettem? Még bőjtöltek, sőt. Tehát heti egy-két bőjt. Amúgy tényleg ez egy nagyszerű dolog. Tehát ezzel megtörik az inzulin rezisztenciát, tehát ami okozza tulajdonképpen a hasi típusú elhízást, és akkor azok a hormonok, amiket a zsírok csinálnak, tulajdonképpen itt a leptin és az adiponektin aránya romlik meg a leptin irányába. Tehát kialakul a leptin rezisztencia, az inzulin rezisztencia miatt. És ilyenkor ezzel az életmóddal tulajdonképpen az adiponektin emelik meg, és gyakorlatilag csökkentik az adiponektin per leptin arány. Mindjárt? Az egyes szerencsére az csak az összcukorbetegség 4%-a, de arra nincs gyógyul.
És nem mondjuk, hogy valamilyen
szinten lehet vele javítani. Igazából, így van. Tehát, hogyha az a helyzet, hogy ez egy autoimmun betegség az egyes típusú, az nem egy anyagcsere végül is, mert tönkre mennek a beta-langerhán sejtek, és akkor inzulin deficit alakul ki a kettes típusúval, hogy 96%-ában inzulin többlet van. Ez a különbség a kettő között. És az a baj, hogy itt egy autoimmun betegségről van szó, és hogyha 1-2-3, mondjuk fél év alatt rájövünk az autoimmun betegség okára, tehát az antitest képződésre, ami a beta-langerhán sejteket elpusztítja, akkor meggyógyulhat a beteg. Tehát láttam ilyen beteget. Láttam, egyetlen alkalommal volt lehetőségem. És mások is leírtak ilyet. De sajnos ez inkább ritkosság számban megy, mert többnyire már később veszük észre, akkor rögtön inzulinra kerül, és akkor gyakorlatilag ez már a végzet az ember életében, tehát nem is próbálkoznak azon, hogy egy kicsit utána szimatoljanak, kis detektív munkát végezzenek, hogy mi okozhatja ezt az autoimmun folyamatot, hogy a szervezet feléri a saját beta-langerhán sejteit. Tehát a beta-langerhán sejtek termelik az inzulin társadalmi. És akkor Judit is mondta, tehát ha egy hasonló életmóddal egyharmadára le lehet csökkenteni az inzulin igényt. Tehát minél inkább az ember ügyesen ragaszkodik ezekhez a dolgokhoz, akkor ezzel nagyon sok inzulin megold magától, mert az inzulin aztán mindenféle rossz dolgot csinál. Többek között nagyon megkizik az ember az inzulin érzékelésre. Hogy hívják ezt a betegséget?
Azt mondták, hogy ez a autoimmun
betegség, amit volt, mert elmondta, hogy nem szeretnék a betegséget. Igen, rengeteg autoimmun betegség van. Hát például az erős multiplex autoimmun. Te persze, persze, mindennel összefügg, tehát hogyha sokszor nem kell meghízzon az ember nagyon, hogy kialakuljon az ízlő rezisztencia. Tehát ez a, az ízlő rezisztencia csinál kettestékosító az, az elhízásban és a magas vérnyomásban is. Tehát lehet az ember sovány, csontsovány és ízlő rezisztenciája van, és ugyanannyira megkapja az agyinfarktusait, mint hogyha persze ez inkább ritkaság, mert inkább kövérebb emberek kapják meg a, tehát az agyinfarktusokat, de sovány is megkaphatja. De ilyenkor kell elgondolkozni, mikor, mikor az elsőt megkapta, vagy már előtte, hogyha felmegy a vérnyomásra, vagy felmegy a magasabb koleszteri szintje, akkor ilyenkor változtatni kell valamit az életmódon, illetve rá kell jönni, hogy mi okozza ezt az anyagcsere zavart. Azt, hogyha kiveszik, hogyha a légkivétel előtt is érdemes lett volna kicsit utána szimatolni, hogy mi okozza a, mondjuk valószínűleg, hogy mioma. Tehát a miopát az ösztrogén túlsúly okozza. És az ösztrogén túlsúlynak pedig rá kell jönni az okára. Tehát háromféle ösztrogén van, és az ösztrogén. Tehát ez a legrosszabb fajta, ezt kell kordába tartani is. Erre kéne rájönni, hogy mi csinálja az ösztrogén túlsúlyt, és hogyha rájönni, akkor szépen, tehát láttam hatalmas nagy miomákat teljesen visszasorvattak. Csak azért ellenvált is azt mondja, hogy minden betegségnek, amíg nem tudunk rájönni az okára, addig kezelhetjük a tüneteinket. De az igazi az, hogyha az oki kezelést, és pont itt ront el az orvostudomány, hogy szóval, hogy nem koncentrálunk erre, hogy rájöjjünk a betegség okára. De nem is volt az utása. Csak mondjuk ezek az infarktusok, mondjuk ez a rasztó. Hát azt mondjuk, hogy ha 80 éves lét infarktus, hát ez természetes. Nem. A beteg, az öregség nem kell, hogy betegség legyen. De amúgy, hogy itt tetszik lenni, meg azért, hogy ilyen jól fog az agya, ez valószínű, hogy hát, hogyha van már autoimmun betegség, akkor érdemes 70 nanogram per milliliterig felvinni a vérszintet. Tehát ez lehet, hogy egyeseknél 3000-rel eléri az ember, én 3000-rel elérítem, 70 nanogram per milliliter. Ha nincs autoimmun betegség, egy 50 elég ahhoz, hogy jól működjön az immunitás. Ez optimális, azt mondják, 70-től 100-ig. Tehát ezt 3000-rel vagy 10000-rel lehet elérni. Tehát 6-szoros lehet a különbség a felszívódásban. Digitális felszívódásban. Tehát például, hogyha nem figyelünk oda, hogy egy kis zsiradékot, például egy diót, hogyha megeszünk, hát legalább annyi zsiradékot tegyünk meg, mint egy dió, akkor már felszívódunk, mert zsír van oldalról. Viszont, hogyha csak gyümölcs turiszot iszunk, azzal nem fog felszívódni. Meg azt sem mindegy, hogy mikor veszünk, mert a reggeli D-vitamin, tehát sokkal jobban felszívódik a reggeli D-vitamin, mint hogyha este ennél. Hát minimum, de érdemes csekkolni, tehát ha nincs autoimmun betegség, csak azért, hogy megelőzzük a tüneti betegséget, tehát 3000 egység bőven elég. Ha már van autoimmun betegség, az önmagában minden autoimmun betegség legalább 50%-ban javít. Ez az egy dolog. Ha elértük azt a célértéket, a 70 nanogram per milliliter. Igen,
tudom mondani, hogy 4 óra napozás, nem? Itt az öregségben termelni. Ez csak ilyenkor igaz, vagy mi?
Mennyi termel? Egy negyed óra?
10 perc, nem sok idő, ugye?
De hogy mennyi termel? Hány eség?
Hát egy kár az öregséget.
Hát igen, most már ez az augusztus végi nap, ez már nem termel annyit. De mondjuk augusztus közepéig, június közepétől augusztus közepéig van olyan erős UV-hatás, hogy akkor tényleg, hogy az egész testünk napoztatnánk, és nem lennék nagyon kreolbőrűek. Ha kreolbőrűek vagyunk, egy kicsivel többet kell. Ha nagyon fehérek vagyunk, akkor elég negyed óra. Azt mondjuk, hogy ha így megfogott a nap, tehát ha nem égtünk le, de egy olyan bőrpír jelentkezett, ami még nem egészségtelen bőrpír, akkor az körülbelül egy másfél óra alatt napozással, az 20 000 egységet. Tehát azért mondjuk, hogy nem kell félni, hogy túladagoljuk. Tehát 10 000 egység nem sok. Nem lehet túladagolni. Persze egyszer-egyszer érdemes csekkolni a vitamin szintet, de inkább a veszélyben, amikor csináltuk a konszenzus konferenciát 8-7 évvel ezelőtt, Békés Megye volt az első helyen, mert Békés Megye a legtöbb napsütés Békés Megyében van, és ez látszott is, az emberek, tehát az egész országban, az összes megye közül Békés Megyében volt a legmagasabb. Márciusban néztük meg, és hogyha 70, mondjuk 50-70 még elfogadható, mit gondoltok, mennyi volt Békés Megyében? Nem akartok találni? Mennyi? 30?
Ugye átlag ember.
Igen, az átlag Békés Megyében. 38. Nem 38, 8. Egyetlen egy embernek volt 70 nanogram per millilitert, de pont 70, hát ez szerénysége. De csak azért, mert azelőtt állandóan beteg voltam, és egy pár évvel azelőtt olvastam, hogy ez meg lett. És tényleg nagyon látványosan, nagyon-nagyon ritkán betegedtem meg azokkal. Tehát a D-vitamin tényleg egy fantasztikus. Én nekem más betegségem úgy nem nagyon volt, de a D-vitamin biztos, hogy más dolgokra is jó az ember szervezetében, de nekem az immunitásomat teljesen rendbe hozta. Úgyhogy akkor tessék.
Én lenne egy kérdésem, hogy talán nagyon mindegy arra akar, hogy a kollágén termelésünk, hogy bizonyos 20 éves kor alatt fölött elkezd csökkenni. És ugye ma ez a kollagén, az ugye csak állati eredetben tudja felelkezni, nagyon tradicionális, hogy minden a belső egy mindenben állatják. Mondjuk vegán, vagy vegetárián is kibart, hogy nem tudunk kollagénben inni, az úgy alapjeredet, hogy mi az, ami?
A kollagént is, ezek is becsapják az embereket, hogy kollagént adnak a kollagén, és fehérje. Most a kollagén az lebomlik aminosavakra. Tehát mi minden fehérje aminosavként szívódik fel. Tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az embernek a genetikája normális, és megfelelő mennyiségű fehérjét visz be, ami azt jelenti, hogy 4-szer kevesebb, mint a javasolt mennyiség. Tehát, csak krumpli lesz. Bőven beviszem annyi aminosavat, a krumpli belép. Mert gyakorlatilag magfehérje van benne. Hát, jóval kevesebb van, mint a húsban, meg a tejben. De viszont a krumplival lévő fehérje bőven elég ahhoz, hogy termelődjön elég kollagén. Hát nem fog a körmöm, a haja, illetve a kötőszöveteim nem fognak elsapnyulni, hogyha vegetárián is vagyok. Tehát ezért is becsapják az embereket, hogy kollagént visznek le. Hát a kollagén nem szívódik el kollagénként, hanem a kollagént lebontja a szervezet. És még nem találkoztam senkinek, hát ez a baj, hogy beindítanak egy elméletet, és nem bizonyítják. Tehát amíg nincs egy dupla vak random, tehát egy tudományos vizsgálat a kollagén használata előtt, addig én nem szedek kollagén. Meg akkor sem szedek, ha bebizonyosodik, de nem fog bebizonyosodni. Tehát bőven van fehérje, és bőven van minőségi fehérje, az úgynevezett eszenciális aminosavak benne vannak a növényekben. Nem mondom, hogy a vakfélékben, a magokban, még a keresztes virágokban is. Tehát most olvastam, hogy például a kelkáposztában mennyi fehérje van. Tökéletes. Ha csak kelkáposztát ennél nem mennék, semmilyen minden betegségünk nem lenne. Tehát ez egy becsapás, ez a kollagén, ez egy hatalmas nagy üzlet most jelenleg, ami nem sokára ki fog fulladni. Azért, mert semmilyen evidencia nincs mögötte. Tehát, hogyha az orvos tudományban valami bebizonyosodik, hogy hatásos, például a koleszterin csökkentő, vagy a vérnyomás csökkentő, ami az életminőséget is, az élettartamot is, a betegségre való hajlamot is jelentősen csökkenti, akkor azt, azoknak, akiknek életmóddal, csak életmóddal nem tudjuk elérni a célértéket, most koleszterinben vagy magas, vagy bármilyen másba, akkor azt egy kicsit hozzáadjuk, hogy az ember képtelen annyi életmód változtatást csinálni, hogy például, hogy elérje a célértéket, akkor egy kicsit kiegészítjük. De akkor csak azokat a gyógyszereket használjuk, ami ezekben a tudományos, tehát tudományosan megalapozott tanulmánya bebizonyosodott, hogy ez hatásos. Tehát azt nem használni, és ezt nem ajánlani valakinek, aki profitál belőle, az egy mulasztás. Azzal, hogy veszélyeztetem az ember életét. Viszont egy kalandén abszolút. Hát nézzétek meg, hát Okinawában. Nézzétek meg, hogy milyen szép az embereknek a bőre. Vagy Abházlában, vagy a hosszú életű népeknek a 90-100 éves korunkban ráncos a bőrük, de szép a bőrük. Szebb a bőrük, mint nálunk egy 50-60 éves embernek. Semmi kolagét nem lesznek. Érthető.
És nekem az a tapasztalatom, hogy meg úgy egyébként is, ahogy jó ez a mondjam, holisztikus szemlélet, hogy nem csak egy dolgot emelünk ki, mert hogy akkor az úgy nem visz annyira megoldásra, és ez nekem ilyen személyesebb dolog, amit már gondolkozom egy ideje, hogy 10-20 évesen még igazából mindent még túlélünk, de hogy egy idő után át kell azt gondolni, hogy az adott életpálya hivatásban, mi az, amiben egy olyan életritmust tudunk alakítani, amiben érezzük azt, hogy az ember ott tudja azt a teljesítményt, azt a mentális állapotot tartani, amit szeretne, és hát igazából ez így érdekelne, hogy gondolom, tehát a többiek is erről, hogy ha azt látjuk, hogy tegyük fel épp az adott szakmánk, vagy amivel eddig foglalkoztunk, az olyan időbeosztás, vagy olyan dolgokat követel, amiben azt érezzük, hogy hosszú távon nem annyira egészséges, akkor nyilván ez minden helyzet egyéni, hogy mennyire tud az ember kompromisszumot kötni, van-e más lehetőség.
Igen, azért mondjuk, hogyha például elkezdi az ember ezt az életmódot, és legyengül, vagy nagyon lefogy, tehát a megengedettél, akkor rosszul csinálja. Akkor nem eszik finom, tehát nem főzi meg finomra, nem állítja finomra össze az ételt, tisztelen étel, meg lefogyaszt. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy akkor inkább akkor legyen vegetáriánus az ember, ne vegán, de egyen olyan ételeket, amit ő nem fog elsorvadni. Én csak példát mondtam, hogy hogyan lehet rosszul csinálni. De rosszul lehet csinálni, hogy például túlezzük magunkat. Vagy rosszul lehet csinálni, hogyha túlpörgünk. Hogyha túl sok stresszt engedünk az életünkbe. Én itt nagyon sokat hibáztam a saját és tehát a kortizol dominancia, úgy hívják ezt, amikor a stresszhormon egy bizonyos szint fölött van. Ez gyilkos. Hiába tartjuk a többi alapján lehet, hogy itt elrontjuk az életet. Ezzel elrontjuk az életünket. Tehát ilyen apróságoknak tűnő dologgal, amit a környezetünk nem vesz észre, lehet, hogy családtagunk észreveszi, meg is szól érte, de lehet, hogy megint tovább. Tehát ilyen apróságokat mondjuk sokszor. Tehát azért érdemes foglalkozni a dologgal, illetve átgondolni többször az életmódunkat, és finoman hangolódni ezekre az életnek. És van valaki, aki rá is mutat a hibáinkra, hogy elég őszinték legyünk. Tehát imádkozzunk, és megyünk a dolgunkat. Nem, akkor maradjunk úgy, és várjuk a választ. Az Isten rámutat arra, hogyha valamit rosszul csinálunk. Még életmódban is. Csak elég őszinték kell, hogy legyünk, hogy hajlandóak legyünk változtatni. És egészen biztos, ha Isten rámutatott valamire, vagy esetleg valaki életmód szakember rámutatott valamire, és abban nem akarunk változtatni, nincs fejlődés. Ott meg fogunk állni. Nem fogunk tovább. Hát ezért kell fejlődni. Tehát ebben a finom ráhangolódásra, a nyolc alapelvnek a finom kihasználására rá kell hangolódni, és fejlődni kell benne. Tehát nincs úgy, hogy na, míg a lelki életben, na, most elértem, hogy nem. Nem leszünk tökéletesek soha. Hanem fejlődni kell, és észrevenni dolgokat, és akkor azzal, hogy a saját életünkben észreveszünk hibás dolgokat, már azzal aztán később tudunk korrigálni embertársainkat, rokonainkat, észreveszünk, hogy ez ugyanazt a hibát követi el, amit én elkövettem, de kiavítottam. És akkor így érdemes ráhangolódni ezekre a dolgokra, és bizony, hogy mindig van az embernek, hogy tehát valami van, ami tanulhat. De soha nem lehet tudatos egy ember ebbe a világ megváltoztatásba. Ugye jó? Na, köszönjük szépen akkor a jelenlétet. És akkor boldog szombatot kívánok.